Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között egy űrmisszióról, melynek során a Hold körüli pályára állt a NASA űrhajója. A sarki fény születéséről, vagyis a jelenség formájának és színének létrejöttéről, az áramkörök nyomtatásáról, melyet ívelt hordozó felületekre lehet felvinni, az új mértékegység bevezetéséről, amely szerint a Föld tömege immár 6 ronnogram, egy szokatlan felfedezésről, melyre a Duna-Dráva Nemzeti Parkban került sor, valamint egy orvostudományi áttörésről, mely új utat nyithat a cukorbetegség kezelésében. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben egy exobolygó légkörét mutatjuk be egy űrteleszkóp szemén át. A Földtől mintegy 700 fényévre lévő exobolygó légkörének összetételére és a benne lejátszódó kémiai folyamatokra utaló jeleket sikerült megmérni az infravörös űrtávcső segítségével. Az exobolygó légköréről ugyan már készítettek méréseket, amelyekből egyes összetevőkre fény derült, most azonban a légköri molekulák és gázok egész arzenálja tárult fel, és még azt is ki lehet következtetni, miféle felhők járják-e bolygó egét, nem egybefüggő, hanem szakadozott felhőzete lehet. Eddig sosem fordult elő, hogy egy naprendszerünkön kívüli bolygó légkörében kén-dioxidot találtak volna. Ez az első alkalom, hogy exobolygón fotokémiai, vagyis a csillag nagy energiájú fénye által indított reakciókat figyelhettek meg. A kutatók fotokémiai számítógépes modellt is készítettek ahhoz, hogy meg tudják magyarázni az adatok mögötti fizikát, ebből pedig teljes technikai rendszer születhet az exobolygók légköri jeleinek értelmezéséhez. A bolygó légkörében találtak még nátriumot, káliumot, vízpárát, igazolva a korábbi megfigyelések adatait. Ezek az adatok arról is árulkodnak, milyen arányban fordulnak elő az egyes elemek, az arányok pedig a bolygó keletkezési körülményeiről vallanak. Az űrteleszkóp műszerei a feladat teljesítése során jócskán felülmúlták a kutatók elvárásait, ez pedig azt sejteti, hogy ezzel új korszak nyílik az exobolygók megismerésében. Egy exobolygó légkörének kémiai és molekuláris összetételét sikerült megfigyelnie az infravörös űrtávcsőnek. Erről kaphattak információt az előzőekben. Megközelítette a Holdat a NASA űrhajója, ezt a küldetést elemezzük a továbbiakban. A NASA új holdi küldetésének tesztútján minden az elvártak szerint halad, az űrjármű az előirányzott hold körüli pályára állt. A közelítést élőben közvetítette a NASA az űrhajó külsejére felszerelt kameráknak köszönhetően. E kamerák fő feladata az űrhajó megfigyelése, ám a feladatba belefért az is, hogy az érdeklődők számára is látható legyen. A küldetés egy szempontból a hőskort idézte, míg a hold túlsó felén haladt az űrjármű, addig nem volt vele rádiókapcsolat. A későbbiek során ez már nem így lesz, az egyik űrállomás a Holdon átjátszóként szolgál majd, így akkor is lesz rádiókapcsolat a Hold körül dolgozókkal, ha azok épp a túloldalon, vagyis közvetlen rádiókontaktus nélküli helyen járnak. A manővert, amelyen retrográd Hold körüli pályára állt az űrhajó pont e Hold mögötti rádiócsend idején végezte el, minden fennakadás nélkül, az előzetes parancsoknak megfelelően. Nagyjából egy hétig járja majd ezt az igencsak üzemanyag takarékos és stabil pályát, és ezen idő alatt számtalan tesztet végeznek el az űrhajó berendezésein. Egy űrmisszióról hallhattak az imént, melynek során Hold körüli pályára állt a NASA űrhajója. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkből kiderül, hogyan lehet megvédeni az űrteleszkópot a mikrometeoroidoktól. Elkerülhetetlen, hogy az űrben elképesztő sebességgel száguldó mikroszkopikus porszemcsék becsapódjanak az űreszközökbe, bár a NASA űrteleszkópját úgy tervezték, hogy ellenálljon ezeknek a becsapódásoknak, néhány hónapja egy a vártnál nagyobb szemcse is eltalálta az űreszköz főtükrét. Ahhoz, hogy az űrtávcső a jövőben is így maradhasson, egy munkacsoportot hozott létre a NASA az űrteleszkóp főtükrének készítőiből és olyan szakértőkből, akik optikával és kimondottan a mikrometeoroidokkal foglalkoznak. A vizsgálatai kimutatták, hogy a májusi jelentősebb becsapódás minden szempontból kiugró esemény volt, ám ahhoz, hogy a hasonló, statisztikailag elhanyagolható esélyű eseményeket elkerüljék, stratégiát változtatnak. A mikrometeoroidok, amelyek frontálisan csapódnak a tükörre, vagyis a teleszkóp mozgásával szemből érkeznek, dupla akkora sebességgel és négyszeres mozgási energiával csapódnak be. Ha elkerülik ezt az irányt, amikor csak lehetséges, azzal akár évtizedekre is növelhető a kiváló optikai teljesítmény. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyes irányokat egyáltalán nem vizsgálhat az űrteleszkóp. Mivel az a nap körül kering, egész egyszerűen csak az év más időpontjában, a pálya más pontjából kell elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Azon esetekben, amikor kritikus tényező a megfigyelésben az időpont, például a naprendszer égitestjei esetében természetesen nem halasztják el a megfigyelést, hanem vállalják a nagyobb kockázatú helyzetet. Az új elveket az űrteleszkóp második tudományos üzemévének kezdetével vezetik majd be a szakemberek. Kitalálták, hogyan lehet megvédeni az űrtávcsövet a mikrometeoroidoktól, ezt az irányelvet részleteztük az előbbiekben. A továbbiakban megtudhatják, hogyan születik a sarki fény. Magyarországon csak rendkívül ritkán látható a sarki fény, ma már sokan elutaznak érte északra, de akár webkamerákon is megfigyelhető a jelenség. A sarki fényhez lényegében három dologra van szükség, légkörre, mágneses térre és naptevékenységre, szerencsére a Föld mindháromhoz megfelelő adottságokkal rendelkezik. A folyamat egészen leegyszerűsítve, a napból érkező mágneses tulajdonságokat hordozó napszél teli van olyan nagy energiás részecskékkel, amelyek a bolygónk mágneses terének erővonalai mentén áramolva beérkeznek légkörünk felső részébe, amit ionszférának hívunk. Az itt lévő gázokkal ütközve átadják energiájukat, s ezzel a gázokat gerjesztik, vagyis magasabb energiaszintre emelik őket. A gázok azonban igyekeznek megszabadulni a felesleges energiától, és ennek során fényt, fotonokat bocsátanak ki. Hasonló elven működnek a neonlámpák is. A sarki fények színét az határozza meg egyrészt, hogy milyen légköri gáz bocsátja ki a kérdéses fényt, másrészt pedig az, mennyire sok az a felesleges energia, amelyet a gerjesztés során kapott. A sarki fények alakja is változatos, és elsősorban attól függ, hol helyezkedünk el a sarki fényhez képest. Legtöbbször fénylő szalagokat láthatunk, amelyek a mágneses erővonalakat követve finoman mozognak, mintha csak a szél lebegtetne egy függönyt. A sarki fények bolygónk sarkvidékei körül egy gyűrűszerű régióban alakulnak ki, amelyeknek elhelyezkedése, kiterjedése az aktuális geomágneses és napszél viszonyoktól függ, a gyűrű középpontjában a mágneses sark található. A sarki fény létrejöttéről számoltunk be előző hírünkben. Hamarosan az új kínai hajtóműről adunk tájékoztatást, amely képes a hangsebesség 9-szeresére is felgyorsítani a repülőgépet. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A hangsebesség 9-szeresére is képes lehet az új kínai hajtómű, erről adunk hírt a következőkben. Kerozinnal működő hiperszonikus hajtóművet fejlesztettek Kínában, ami hatékonyabb, mint az amerikai hidrogénes változat. A kínai kutatók azt állítják, hogy sikeresen tesztelték a világ első olyan detonációs hajtóművét, ami képes a hangsebesség 9-szeresére gyorsítani a repülőgépet. Mindezt úgy, hogy a rendszer kerozint használ, ami olcsóbb és biztonságosabb megoldás a hidrogénes változatokhoz képest. A hajtómű lökés hullámok sorozatával hajtja előre a repülőgépet úgy, hogy üzemanyagot fecskendez be a gyűrű alakú csatornába, majd meggyújtja azt, hogy ellenőrzött detonáció menjen végbe. A lökés hullám ezután begyújtja az újabb adag üzemanyagot, így a rendszer önfenntartóvá válik. Hosszabb utak vagy nagy rakomány szállítása esetében ez jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A teszteléshez a hiperszonikus alagutat használták, ami a legnagyobb ilyen a világon. A 3,5 méter átmérőjű alagút akár a hangsebesség 5-9-szeresét is képes szimulálni. Maga a detonációs hajtómű nem új fejlesztés, ám kerozint eddig nem használtak hozzá, mert lassabban ég, mint a hidrogén. Ahhoz, hogy hatékonyabb legyen, jóval nagyobb kamrára lenne szükség a hajtóműben, ám a hangsebesség 9-szeresénél ez nem megy ilyen könnyen. A kínai kutatóknak most ezt a problémát sikerült leküzdeniük, így kérdés, hogy melyik fejlesztés jelentheti majd a jövőt. A hangsebesség 9-szeresére is képes felgyorsítani a repülőgépet az új kínai hajtómű. Ez a tesztelés került bemutatásra az előbbiekben. A tudomány mai állása szerint már lehetséges az áramkörök nyomtatása görbe felületekre. Noha a nyomtatható elektronika területe rengeteg potenciált rejt magában, az áramköröket a görbe felületekre még mindig meglehetősen nehéz felvinni. Most azonban kitalálták amerikai kutatók, miként lehetne az áramköröket hatékonyabban felvinni az ívelt hordozó felületekre. Kidolgoztak egy eljárást, amely ezt a folyamatot jelentősen leegyszerűsítheti. Az új megoldás a meglévő felületekre nyomtatott áramkörök eddigi technikáinak két hiányosságát is orvosolja. Először is az ilyen áramkörökben használt vezetőképes tintákat általában polimer kötőanyaggal gazdagítják, hogy a tinta könnyebben hozzátapadjon a hordozóanyaghoz. Ezek a szerek mindazonáltal fölöttébb gyengítik a vezetőképességet, ezért az áramkör felvitele után további lépésre van szükség az eltávolításukhoz. Másodszor az ilyen áramköröket közvetlenül jobbára csak sík felületekre lehet rányomtatni. Az új megközelítéssel mindkét hiányosságot át lehet hidalni. Az egész eljárás egy az áramkörök mintázatát hordozó, dombornyomott sablon létrehozásával kezdődik. Megszületését követően a sablonra felvisznek egy vékony elasztomer membránt, amelyben kialakul a vezetékrendszer lenyomata. A hajlékony membránt ezt követően az új sütető mederhálózattal lefelé felhelyezik az ívelt hordozó felületre, majd pedig egy bemeneti nyíláson keresztül kötőanyag nélkül egy ezüst nanoszálakat és etanolt tartalmazó oldatot diktálnak a csatornába. Az oldat megszáradása után a membránt eltávolítják, és csak a helyi formai viszonyokhoz tökéletesen idomuló, friss áramkör marad hátra a görbe felszínen. Mint kiderült, többek között a szemben lévő folyadéknyomás mérésére alkalmas kontaktlencséket is létre lehet hozni a technikával, illetve a robotokat vagy a protéziseket a tapintás képességével felruházó latex kesztyűk megalkotásához is alkalmazható a módszer. A tudósok szerint az eljárásuk nagyüzemi léptekben is remekül alkalmazható, és ezért tárt karokkal várják mindazon ipari szereplőket, akik szívesen felmérnék a megközelítésben rejlő lehetőségeket. Hatékonyabban lehet felvinni az áramköröket az ívelt hordozó felületekre, az imént ismertetett megoldás szerint. A továbbiakban a kávéfőzés legújabb módszerét sajátíthatjuk el. maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Lézeres hidegfőzési eljárást fejlesztettek ki kutatók, amelyen néhány perc alatt elkészülhet a kávé. Ezt a formabontó eljárást taglaljuk a következőkben. Lézerrel működő módszert vetettek be német kutatók, hogy egészen rövid idő alatt tudjanak hideg főzetű kávét készíteni, ami állítólag sok szempontból fölülmúlja a hagyományos feketét. Ha fekete kávéról hallunk, akkor azonnal a jó forró, gőzölgő nedű jut az eszünkbe, pedig van a feketének egy másik formája is, a hidegen előállított kávé. Ehhez hideg vízben áztatják a kávébabot, akár egy teljes napon keresztül. Ez a módszer akár háromszor több koffeint is kivon a babból, mint a forró vizes csepegtetős módszer, ráadásul aromásabb lesz a végeredmény. Kutatók viszont egy ultragyors, lézeres hidegfőzési eljárást fejlesztettek ki, amellyel mindössze néhány perc alatt elkészülhet a kávé. Eljárásuk során a kolloidok lézeres szintézisét és feldolgozását vették alapul, az eredményül kapott oldatot leszűrték és összehasonlították egy 24 órás hideg főzettel, illetve egy csésze forró csepegtető szűrős kávéval. A lézeres kávé savassága majdnem azonos volt a 24 órás hideg kávéjéval, és lényegesen kisebb volt, mint a forró kávéjé. A koffein szint ugyan közelebb állt a forró kávéjéhoz, de a lézeres technika rendkívül gyorsan vonja ki a koffeint. Más illékony aromás vegyületek csak a hideg főzésben és a lézeres főzésben voltak jelen, a forró kávé főzésekor elpárolognak. Azaz, hozzájárulnak ugyan a kávéfőzés remek illatához, viszont eltűnnek az íz profilból. A kutatók egyelőre nem végeztek szubjektív íz- vagy szaglásvizsgálatot, és azt is megjegyzik, hogy alaposabb kémiai elemzésekre lesz szükség még ahhoz, hogy biztosak legyenek az élelmiszerbiztonsági előírások teljesítésében. Ettől függetlenül remélik, hogy ilyesfajta lézeres kávékészítő rendszereket tudnak majd fejleszteni kávézók, rendezvényközpontok számára. A lézeres kávéfőzési eljárásról hallhattak az előzőekben. Új mértékegységet vezettek be szakemberek, erről a döntésről számolunk be most. A modern tudományban egyre inkább használatos rendkívüli kicsi, illetve óriási nagyságrendek jelölésére új előképzőkről döntöttek az általános súly és mértékügyi konferencián résztvevő szakemberek. 3 évtizede ez volt az első alkalom, hogy az 1960-ban létrehozott nemzetközi mértékegységrendszer új előképzőket fogadott el. Mindenki ismeri a kiló előképzőt, amely a gram vagy a méter esetében annak 1000-szeresét jelenti, de csak a tudósok használják a zettát vagy a jottát, amelyek esetében 21, illetve 24 nulla áll a szám után. Nagyon közel vagyunk a határhoz, hogy jotta bájtban, a létező legmagasabb mértékegységben fejezzük ki az adatmennyiségeket, mondta a tudós az új mértékegységek bevezetésének kezdeményezője. Az új előképzők a Ronna és a Ketta olyan mértékegységeket jelölnek, amelyeknél az alapmértékegység után 27, illetve 30 nulla áll. Az új előképzős mértékegységgel kifejezve a Föld tömege 6 ronnagram, azaz 6 plusz 27 nulla. A brit tudós további mértékegységeket is javasolt volna, tekintettel az adattárolásban megjelent olyan fantázia nevekre, mint a Brontobyte vagy a Hellabyte. A nemzetközi mértékegységrendszer azonban előírja, hogy az előképzők egy betűvel jelölhetők legyenek. Az egyetlen olyan betű, amelyet eddig még nem használtak más mértékegységekre vagy szimbólumokra, az az R és a Q. A Föld tömegei már 6 ronnagram az imént ismertetett új mértékegység bevezetésének alapján. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő kutatás szerint kollektív intelligenciát mutatnak a juhnyájak. A juhnyájak meglepően dinamikus struktúrákat követnek. Az új kutatások szerint egyes birkák felváltva töltik be a vezető és a követő szerepét, amivel a kollektív intelligencia egy formáját hozzák létre. A tanulmány szerint azonban bármi is hiányzik ezeknek a gyapjas lényeknek a látszólagos egyéni intelligenciájából, azt csoportosan pótolják. A megállapítások szerint a juhok kollektív viselkedése egy nyájban követi az önszerveződő elvet, tehát az egyedek folyamatosan alakítják irányukat és sebességüket oly módon, hogy azzal kollektív mozgást idézzenek elő. A legtöbb csoportos állatrendszerben a kollektív mozgás nem folyamatos folyamat, hanem epizódokban fordul elő. A kollektív mozgási fázisok megszakadnak, például pihenés vagy táplálkozás céljából. Mindazonáltal a legtöbb kollektív mozgás tanulmány, beleértve a kísérleti és elméleti vizsgálatokat is, olyan csoportokat vesz figyelembe, amelyek a kezdetektől a végéig mozgásban maradnak. Ezen kívül gyakran azt feltételezik, hogy a nyájba tömörülő viselkedés megköveteli az egyedektől, hogy folyamatosan tárgyaljanak a haladási irányról. A tanulmány mögött álló kutatótrió különböző időintervallumokban tanulmányozta a kis birka csoportok természetes viselkedését a kísérlethez. Nyomon követték az egyes állatok mozgási pályáját, valamint tájékozódását és helyzetét a nyájban. A csapat végül arra a következtetésre jutott, hogy az egyes nyájtagok közötti interakciók erősen hierarchikusak voltak. Ezen túlmenően az állományban lévő összes állat egy hálózatot alkotott, és az információ az egyedek csoportban elfoglalt helye szerint oszlott meg a hálózaton belül. Az eredmények lényegében azt mutatják, hogy a nyájnak nincs egyetlen vezetője, hanem a különböző állatok váltják egymást ebben a szerepben. A tudósok azt azonban még nem tudják, hogy a nyáj hogyan dönti el, hogy ideje egy új vezetőt választani, vagy hogy hogyan határozzák meg, hogy melyik állat legyen az. Ennek megállapításához további kísérletekre lesz szükség, valamint annak megértéséhez, hogy ez a dinamika érvényesen más nyájban élő állatokra is, vagy csak a juhokra korlátozódik. Egyfajta kollektív intelligenciaként működnek a juhnyájak az előbbi tanulmány szerint. Szokatlan felfedezést tettek kutatók a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, erről adunk tájékoztatást a továbbiakban. Alaposan meglepődtek a szakemberek, amikor egy 2006-ban genetikai vizsgálatra befogott mocsári teknősre bukkantak a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. Éppen a tojásrakó helyet mérték fel, amikor az egyik nőstény páncélján azonosító jeleket vettek észre, ami azért szokatlan, mert nem sok példa volt arra, hogy ugyanazt a példányt újra befogják, főleg nem ennyi idő elteltével. De a legkülönösebb az volt, hogy a most 26 éves teknőc 16 év alatt mindössze 75 métert haladt a korábbi befogás helyszínétől. Azaz átlagosan fél centiméter tett meg óránként, ami kiugró teljesítménynek számít a leglassabb állatok között is. Persze valószínűleg nem egyenes vonalban bandukolta le mind a 75 métert, hanem sok-sok varga betűt beiktatva, de az élőhelyhez ragaszkodásának és a nyugalomnak ez a mértéke nem várt felismerést hozott. A 10-30 cm-esre megnövő mocsári teknős az egyetlen őshonos teknősfaj a Kárpát-medencében, és a nevéhez hűen kifejezetten kedveli a lápos, mocsaras élőhelyeket, csendes holtágakat, tavakat, főleg ha azok iszapos fenekűek, és dúsan benőtte azokat a növényzet. 300 fajtásához hasonlóan mókásan, esetlenül és komótosan bánszorognak a szárazföldön, vízben viszont annál ügyesebbek. A most lefülelt példány azonban még fajtársait is felül, pontosabban alulmúlta. Lassúsági versenyt nyert egy magyar mocsári teknős, erről hallhattak az imént. Hamarosan az időszámításról esik szó, miszerint eltörölték a tudósok a szökő másodpercet.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Megváltozik az időszámítás, ugyanis eltörölték a tudósok a szökő másodpercet, ezzel a hírrel folytatjuk műsorunkat. Megszavazták a tudósok azt a döntést, amelynek értelmében a jövőben eltörlik a szökő másodpercek alkalmazását. A szökő másodpercekre eddig azért volt szükség, mert a hivatalos időt kiszámítani segítő atomórák, valamint a föld forgása nincs összhangban. Ennek oka, hogy még előbbit semmi nem befolyásolja, utóbbira akár egy erősebb földrengés is hatással lehet. Éppen ezért a kutatók 50 évvel ezelőtt kitalálták a szökő másodpercet, amivel időnként korrigálni kell az atomórák idejét. A módszert 1972-ben vezették be, az viszont változó volt, hogy milyen gyakorisággal kellett használni. Volt, hogy éveken át nem alkalmazták, de olyan is, hogy évente többször. Ennek azonban most vége, a tervek szerint ugyanis 2035-től ezt már nem fogják alkalmazni. A technológiai cégek régóta kérték már, hogy szüntessék meg ezt a gyakorlatot. A jelenlegi döntés értelmében legalább 100 évig nem kellene hozzányúlni az atomórához, addigra viszont már nagyjából 1 perc lenne az eltérés a tényleges idő és a föld forgásából adódó idő között. A kutatók 50 éve alkalmazzák a szökő másodperceket, 2035-től azonban nem lesz rá szükség, erről adtunk tájékoztatást az előbbiekben. Áttörést hozhat egy új gyógyszer a cukorbetegség kezelésében, az erről szóló hírt osztjuk meg önökkel. Jóváhagyták az amerikai egészségügyi hatóságok egy olyan immunterápiás gyógyszernek a használatát, amelyről bebizonyosodott, hogy képes késleltetni az egyes típusú cukorbetegség kialakulását. Szakértők szerint a cukorbetegség kezelésében mérföldkőnek számít, és új korszakot nyithat az újszer alkalmazása, mert ez az első olyan gyógyszer, amely nem a tüneteket, hanem a betegség kiváltó okát kezeli. Az inzulin kulcsfontosságú abban, hogy a test a cukrot energiává tudja átalakítani, és a cukorbetegek állapotukat úgy tartják ellenőrzés alatt, hogy rendszeresen mérik vércukorszintjüket, és naponta injekciókkal biztosítják a szükséges inzulin szintet. Egy 2019-ben elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy a gyógyszer átlagosan 3 éven keresztül késleltetni tudja az egyes típusú cukorbetegség kialakulását egyes nagy kockázatot mutató páciensek esetében. Szakértők szerint ez a késleltetés nagy jelentőségű lehet különösen a fiatalabbak számára, akik legalábbis az így nyert időre elkerülhetik a napi inzulinpótlást és az állandó vércukorszintmérést. A készítménynek köszönhetően a vércukorszintet több évig az egészséges tartományban lehet tartani, és így az érintettek hosszabb ideig elkerülhetik a magas vércukorszinttel járó komplikációkat, például a vese- és szembetegségeket. Késlelteti az egyes típusú cukorbetegség kialakulását a közelmúltban engedélyeztetett gyógyszer. Ezt az orvostudományi áttörést ismertettük utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Hallhattak arról, hogy egy exobolygó légkörének kémiai és molekuláris összetételét sikerült megfigyelnie az infravörös űrtávcsőnek. Beszámoltunk az új kínai hajtóműről, amely a hangsebesség 9-szeresére is képes felgyorsítani a repülőgépet. Megtudhatták, hogy lézeres hidegfőzési eljárást fejlesztettek ki kutatók, amellyel néhány perc alatt elkészülhet a kávé, valamint bemutattunk egy kutatást, amely szerint kollektív intelligenciát mutatnak a juhnyájak, illetve szó volt arról is, hogy megváltozik az időszámítás, ugyanis eltörölték a tudósok a szökő másodpercet. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!